Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a második fejezet 14. versétől a 24. versig a következőképpen. Így ír az apostol, mert amikor a törvényt nem ismerő népek természetikből fakadóan cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva. Bizonysága ennek lelki ismeretük és gondolataik, melyek hol vádolják, hol felmentik őket. Azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek titkait, az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és el tudod dönteni, mi a helyes, hiszen megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, a kiskorúak tanítója, mert tied a törvényben megtestesült ismeret és igazság. Ha tehát mást tanítasz, önmagadat nem tanítod? Aki hirdeted, ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent. Bizony miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között, amint megvan írva. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a héten volt egy Facebook poszt, amit küldözgettek tovább egymásnak az emberek. Ez szerepelt rajta. A Facebookon mindenki ellenzi a rasszizmust, szereti az anyukáját, segíti az elesetteket, szerető családja van, tiszteli a betegeket és imádja az állatokat. Miért nem működnek ezek a dolgok a való világban is? Aztán jönnek a kommentek, a válaszok. Igen, mondani könnyű, nehéz megcselekedni. Vagy aki írja magáról azt a sok jót a Facebookon, hát, hogyha elmennénk oda a négy fal közé, ahol lakik, ezt tapasztalhatnánk meg, hogy tényleg úgy van, ahogy írja? Mondani könnyű, de megélni. És persze ki lehet még ezt egészíteni, ugye a környezetet is mindenki védi a Facebook szerint. Mindenki szidja azokat, akik kihordják a szemetet a berdóra, ami most már lassan egy szemétdombá válik, egyre kevésbé alkalmas a kirándulásra. És mindenki jól neveli a gyermekét, mert amikor kialakul a vita arról, hogy a grundon hogy viselkednek a fiatalok, akkor mindenki igyekszik hozzászólni, hogy de az én gyerekeim nem ilyenek, az én gyerekeim tudják, hogy nem szabad csúnyán beszélni, meg szemetelni, meg rongálni. Mindenkinek jól nevelt gyerekei vannak. A virtuális világban. De a való világban, a valóságos világban miért tapasztalunk mást? Pál apostol azt írja, hogy a lényeg a szívbe is bele van írva. A szívbe írt törvény alapján mindenki tudja, hogy hogyan kellene élni. Mindenki tudja, hogy hogyan kell gyereket nevelni. Mindenki tudja, hogy hogyan kell rendbe tartani a környezetet. Mindenki tudja azt, hogy mit kellene tenni, hogy a berdó szép maradjon. Mindenki tudja, hogy mit kellene ahhoz tenni, mondani, cselekedni, hogy békesség legyen köztünk, és ne pedig harag. Tudjuk, a szívünkben van írva. Miért nem működik? Miért nem élünk úgy, ahogy pedig tudjuk, hogy kellene? Mi hívő keresztények, bibliaolvasók ezen kívül még Isten kinyilatkoztatott akaratát is ismerjük. Minél inkább olvassuk a Bibliát, és minél több éven, évtizeden keresztül, annál inkább ismerjük. Kedves testvérek, jó, hogyha saját magunkon kérjük számon. Sajnos sokszor a másik emberen kérjük számon. Gondoljunk a Szálka és a Gerenda példázatára, amit az oltár előtt olvastam. tudjuk, hogy mi az Isten akarata, és számon kérjük a másik emberen. Számon kérjük lelkészen, gyülekezeti tagon, presbiteren, egyházvezetésen, a legutolsó kis bibliaórás ifisen vagy gyereken. Hát ha te hittalra jársz, akkor hogy nem köszönsz az utcán? Ilyen is volt már. Valahogy benne van az emberekbe, hogy hát egy hittanosnak köszönnie kell. És ugyanaz a felnőtt, miért nem köszön a másik felnőttnek? Hogyha ennyire nagyon tudja, hogy egy Istenhez tartozó ember hogyan él, hogyan kell élnie, és tudja, hogy a gyerek tartozik azzal, hogy köszönjön neki, akkor ő miért nem köszön? Esetleg a szomszédjának, akivel haragban van már 11 néhány éve. A szálka és a gerenda példázata. Jó lenne, hogyha ez úgy naponta eszünkbe jutna. Ez volt a probléma a római gyülekezetben is, akiknek ír Pál apostol. A háttértörténet az, hogy Róma városában először a zsidók közül lettek sokan keresztényé, úgy a 40-es években, most az első századról beszélünk, ugye, Jézus halála és feltámadása után nem olyan túl sokkal, néhány évvel később már gyülekezet volt Rómában is, és hát az apostolok először mindig a zsinagógába mentek, először mindig a zsidókat keresték meg. Az első keresztények mindig a zsidók közül kerültek ki, az adott város zsidó zsinagógájából lettek az első keresztények. És ők ugye nagy hangsúlyt fektettek a mózesi törvényekre, mindarra, ami az Ószövetségben van. Aztán Claudius császár Krisztus után 49-ben elrendelte a zsidók kiutasítását Rómából, pont a keresztények miatt. Ugyanis a zsidóság között alakult ki egy nyugtalanság, ami úgy feltűnt már az egész városnak, meg a császárnak is, a vezetőségnek is, hogy a zsidók egymással nem egyeznek, húzakodnak. Hát persze, mert a keresztény élet zsidók, és a többiek egymással ellenséges kapcsolatba kerültek, nem tetszett ez a császárnak, azt mondja, az a megoldás, hogy akkor a zsidók menjenek. Körülbelül 1 millió lakosa volt akkor Róma városának, ebből körülbelül 50 000 volt a zsidó, őket akkor onnan kiutasították. Nem olyan sokáig maradtak távol, mert Néró császár 54-ben visszaengedte őket, tehát tulajdonképpen 5 évről van szó, de ez alatt az 5 év alatt a gyülekezetben túlnyomó többségbe kerültek a pogány keresztények, akik a pogányok közül lettek Jézus követőivé. Egy ilyen helyzetben, amikor visszamentek a zsidó keresztények Rómába, mert ugye amikor lehetett, akkor a zsidók tódultak vissza, ott volt az egzisztenciájuk, ott voltak az üzleteik, nyilván visszamentek, sokan visszamentek, keresztény zsidók is visszamentek. És azzal szembesültek a keresztény gyülekezetben, hogy a mi hagyományaink, amit az őseinktől átvettük, meg a mózesi törvények, meg az Ószövetségben levő összes szabály, meg amit mi fontosnak tartunk, ami ugye a hagyománya, a mai zsidók is, voltunk Amerikában és elmentünk egy zsidó-keresztény gyülekezetben, úgy mondják most, hogy messiás hívő zsidó gyülekezet. Ott is erről szó volt, hogy a mai zsidó hívőknek, akik ugye megmaradtak az Ószövetségnél, a hagyomány, ők mindig ezt mondják, hogy a hagyomány a lényeg, a hagyomány tart meg minket, a hagyományt kell ápolni, mert hogyha eleresztjük a hagyományt, akkor megszűnik az identitásuk, akkor megszűnünk zsidóknak lenni, és így tovább. Tehát számon kérték ezeket a hagyományokat, amire a pogány keresztények nem fektettek hangsúlyt. Mert nekik az volt a lényeg, hogy bűnösök voltunk, megtaláltuk a megoldást, Jézus az Isten fia, a megváltó, ő meghalt értünk, feláldozta magát értünk, magára vette a bűneinket, hogyha őt elfogadjuk hittel, akkor ő megtisztít a bűneinktől, benne kell hinni, őt kell követni, rá kell hallgatni, amit ő mondott, az a lényeg, a kis apró cseprő dolgokkal nem fontos törődni, nem az a Jézus a lényeg, ő benne kell hinni, őt kell követni. A zsidó származású keresztényeknek ez nem tetszett, számon kérték. Azt mondták, hogy hogy nevezhetitek magatokat kereszténynek, hogyha az ószövetségi hagyományokat nem tartjátok be, vagy amit az atyáink ránk hagyományoztak, azt nem tartjátok be. Egy elég nagy feszültség alakult ki. Jöttek ezek a megszólások. Egymásnak a megszólása. Elképzelhető, hogy ugyanaz van, volt, mint egy mai gyülekezetben is, hogy akik beleszületnek a gyülekezetbe, akik belenőnek a hagyományokba, azok nyilván ragaszkodnak is hozzá. De ez így természetes. Így tanultuk, ezt vettük át a szüleiktől, így szoktuk, ezek nagyon szép hagyományok, meg kell őrizni őket. Egyébként én is nagyon szeretem, most, hogy állandóan azzal piszkálnak, hogy szüntessük be a harangszót, hát szó sem lehet róla. Ez egy olyan hagyomány, amihez mondjuk én személy szerint is ragaszkodom. Tehát vannak hagyományok, amik tényleg szép, és meg kell őrizni. De amikor fontosabbá válik a hagyományhoz való ragaszkodás, mint a szeretet, és ugye Rómában, a római gyülekezetben is ez volt, hogy hát nem tartjátok be a hagyományokat, pogányból lettetek keresztényi, de nem akarjátok átvenni a mi több évszázados hagyományainkat, hát akkor nem szeretünk benneteket. És nem ez van egy mai keresztény gyülekezetben is, hogy jönnek azok, akik nem az egyházban nőnek fel. Most is olvastam egy bizonyságtételt, hogy már elmúltam 30 éves, amikor először betettem a lábam az evangélikus gyülekezetbe. Hát ha valaki már több mint 30 éves, amikor először beteszi a lábát egy evangélikus gyülekezetbe, akkor gondolhatjuk, hogy a mi fontos, gyönyörű hagyományaink az ő számára idegenek, az ő számára furcsák. Ez nagyon nehéz. És ott Rómában is a pogányból lett keresztények, akkor azzal válaszoltak, hogy hát ti a hagyományhoz ragaszkodtok, mi pedig Jézushoz ragaszkodunk. Ez van ma is. Aki 30 éves kora fölött tér meg az Úr Jézushoz, akkor azt mondja, hogy hát most mit számít ez a hagyomány, meg mit számít az a hagyomány? Hát Jézus számít, nem? És a megegyezés helyett, a kiegyezés helyett, ebből aztán a széthúzás van, a szeretetlenség van, az egymás megszólása, egymás leszólása van, az egyik tábor kétségbe vonja a másik tábor hitét, a másik tábor is kétségbe vonja az első tábor hitét, és ezen megy a húzakodás. Mint ahogy ott Rómában is volt, hogy a zsidó származásúak számon kérték a pogány származásúakat, hogy nem ismerik és nem tartják be az összes parancsot, az összes szabályt, ami az Ószövetségben le van írva. És erre írja Pál apostol, körülbelül 56-ban, ti zsidók ismeritek, mégsem tartjátok be. Hogy a pogányból lett keresztényeken számon kéritek, de ti magatok meg ismeritek, ebbe születtetek bele, ebben nőttetek fel Isten minden parancsát, meg az összes kiegészítő parancsot és azt a 600 valahányat, ti ismeritek, hogy a zsidó gyermek egész kicsi korától kezdve tanulta. Napi szinten a zsidóknál megtanították írni, olvasni a gyerekeket. Megtanították, hogy bárki zsidó, hívő, férfi ember képes legyen arra, hogy a zsinagógában felolvas a tekercsekből, és azt magyarázza. Nem csak a rabbi magyarázta az igét, hanem bármelyik zsinagógai tagnak ez joga volt. A férfi válhatástól, 13 éves korától kezdve, joga volt felolvasni a tekercsekből és magyarázni azt. De nyilván ezt megtanították nekik. Megtanították őket a felolvasásra, megtanították őket, hogy mit, hogy kell magyarázni. Fejezeteket tanultak meg kívülről a zsidó gyerekek, Mózes törvényéből, zsoltárokból, az egész Ószövetségből. Nagyon-nagyon sok fejezetet kívülről tudtak szó szerint. A pogányok pedig, amikor megismerték a megváltás útját, hát ők nem ismerték az Ószövetséget. Ők nem ebben nőttek fel, ők nem tanulták. Valószínűleg fogalmuk sem volt arról, hogy mi van Mózes könyveibe, mi van a Tórában, mit írnak a próféták, mi van a zsoltárokban. nem ismerték az Ószövetséget, de azt írja Pál apostol, hogy a szívbe írt törvény alapján azért ők is tudták, hogy mi a jó és mi a rossz. És így rájöttek arra, hogy bűnösök és megváltásra szorulnak. És miután a szívbe írt törvény alapján ezt érezték, hogy nem a jót csináljuk, hanem a rosszat. Elveszett bűnös emberek vagyunk. Hát nyilván, amikor megismerték az evangéliumot, akkor lelkesen fogadták be az életükbe a megváltót. Így van ez most is. Jön valaki, aki már 30 éves, vagy esetleg 40, hallottam ilyen imádságot is pár évvel ezelőtt, hogy Uram, segíts nekem abban, hogy 4 évtizednyi tagadás után tudjak benned hinni, és erősödjön a hitem. Ezek nagyon megható imádságok, amikor valaki 40 éves koráig Isten tagadó, nem is hiszi el Isten létezését, és aztán azért imádkozik, hogy úgy elkezdtem érezni, tudni, elkezdődött bennem a hit, de ez még nagyon gyenge hit, hát segíts nekem Istenem, hogy úgy igazán tudjak benned hinni. Valaki ráébred arra, 20 éves, 30 éves, 40 éves korában, hogy van Isten, ráébred arra, hogy igen, igen, de én pedig bűnös vagyok, és a Szent Istenhez hogyan lehetne közeledni az én bűnös énemmel, mi a megoldás, hogy juthatok én oda az Istenhez, hogy mehetek én be az Isten országába, és akkor ott az evangélium. És sokszor ezek az új megtérők, aki 20-30-40 éves korában hallja az evangéliumot és érti meg, aztán sokkal lelkesebb is tud lenni. Valahogy úgy nagyobb lelkesedéssel van Jézus iránt, meg az Úr dolgai iránt. És esetleg hozza be a gyülekezetbe az ő új ötleteit, hogy fú, ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, és nem kéne így egy helybe menni kellene, és hirdetni az evangéliumot, itt vannak ezek az új beköltözők, akik úgy nőttek fel valahol Budapest valamelyik kerületébe, hogy dehogy jártak hittanra, dehogy olvasták a Bibliát, dehogy tudnak bármit is az Úrról. De itt a lehetőség, ide jöttek. De jó lenne, hogyha ők is hallanák az evangéliumot. No, de hát ezek a beköltözők, ezek nem tisztelik a nagytarcsai hagyományokat. Hát nem tisztelik a harangszót sem. Nem tisztelik a templomunkat. Hát akkor így szeressük őket? Nehéz dolog ez, testvérek. Nehéz dolog ez, de Isten azt akarja, hogy ők is megmeneküljenek. Hogy hallják az evangéliumot, hogy rádöbbenjenek arra, hogy a bűn elválasztja őket Istentől és Isten országától. Hogy rádöbbenjenek arra, hogy van megoldás. Hogy meg lehet találni az Istent, és lehet vele közösségbe kerülni. Az Isten őket is meg akarja menteni, és őket is be akarja juttatni az ő országába. Ez a feszültség, ez megvan, meg is lesz. De a kérdés az, hogy ha mi ismerjük, mert beleszülettünk, mondjuk én konkrétan nem, de úgy általában a gyülekezetnek a tagjainak a nagy része, gyerekkorától, egészen kicsi korától, mint hívő családban felnövekvő gyermek, ott volt a napi bibliaolvasás, a napi imádsága, a bibliaóra, a gyerekbibliakör. Én saját fülemmel hallottam itt Nagytarcsán, amikor az egyik gyülekezeti tag odavágta a másiknak, mélyen megalázva ezzel. Én itt nőttem fel a gyülekezetben. Te csak néhány év óta jársz. Valami vitás kérdés volt, valami véleménykülönbség. Hát, te nem olyan régóta vagy itt. Nyilván én itt nőttem fel, évtizedek óta itt vagyok, én ezt jobban tudom. Ez a leszólt testvér, akinek nyilván nagyon fájt, nagyon nehezére esett ez a leszólás, utána megkeresett engem külön, hogy kicsit vigasztaljam meg, és az a leszólt testvér mondta utána nekem, hogy hát ha ő azzal dicsekszik, hogy születése óta hallja az Isten igéjét, akkor nem kellene már sokkal előrébb tartania? hogyha már évtizedek óta, 50 éve, 60 éve, mindig hallja, bibliaórán hallja, istentiszteleten hallja, naponta olvassa az útmutatót, reggel is, este is előveszi és elolvassa azt az igerészt, hát akkor nem kéne már előrébb tartania a hitben? És ahelyett, hogy számon kéri azt, aki csak néhány éve ismerkedik a hit dolgaival, ahelyett a saját gerendájával foglalkozni, hogy hát ha én annyira ismerem az Isten igéjét, akkor miért vagyok ítélkező? Akkor miért szólom le? Akkor miért alázom meg? Hát erre tanít Jézus. Hát nem azt tanítja Jézus, hogy arról ismerjenek meg titeket, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Hát nem arról fognak megismerni benneteket, hogy olyan jól be tudtok szólni egymásnak, meg olyan jól el tudjátok ítélni egymást, meg olyan jól meg tudjátok kritizálni egymást. Nem arról ismeri meg a világ. Hát mondják most az internetes világban, ezzel most már nagyon lehet szembesülni, hogy hát ilyenek a keresztények. Most ugye a Puzsér Róbert videót ajánlotta nekem valaki, ami szintén arról szól, hogy hát ilyen a kereszténység. A konkrét ügynek még nem néztem annyira utána, hogy mennyire van igaza, vagy mennyire nincs, de úgy fáj ezt hallani. Egy ilyen videót milliók néznek meg az országba, mert ez egy híres ember, és az ő videóira úgy rá vannak kattanva. És akkor fáj ilyet hallani, hogy van valami igazságtalanság, és aki az igazságtalanságnak az oka, az állítólag keresztény. Én nem tudom. De már is jön ez a hát ilyenek a kereszt. Hát nem. Tehát, hogyha nem az igazságot cselekesszük, hogyha ítélkezünk, ha kritizálunk, hogyha szeretetlenek vagyunk, akkor nem tesszük vonzóvá a kereszténységet. Az Úr Jézus azt mondja, hogy arról ismerik meg, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást, hogy megbocsátotok egymásnak, hogy nem azt mondja az egyik a másiknak, hogy ó, ne szólj semmit, te még csak egy pár éve jársz ide, hanem azt mondja, hogy annyira örülök, hogy most már te is jársz ide. Annyira, hát imádkoztam érted éveken keresztül, hogy te is Jézust válaszd, és őt kövesd, és annyira örülök, hogy most már te is itt vagy. Imádkozzunk együtt is, vagy olvassunk együtt Bibliát, kerüljünk egymáshoz is közelebb. Sokat gondolkoztam én ezen, hogy igen, én már 30-40 éve olvasom, hát bizony előrébb kellene már tartanom. Most magamról beszélek, nekem is előrébb kellene már tartanom. 30-40 év bibliaolvasás meg igehallgatás után bizony előrébb kellene tartani a hitben, előrébb kellene tartani a szeretetben. Kevesebbet kellene ítélkezni, kritizálni, elfogadóbbnak, befogadóbbnak kellene lenni, megbocsátóbbnak, irgalmasabb szívűnek, úgy megértőbbnek. Mert hogy honnan tudhatnánk, hogy a másiknak éppen mi van a háttérben, mi van otthon, mi van a lelke mélyén, mi fáj neki. Hát sokszor nem is tudunk egymásról eleget ahhoz, hogy bármit mondhassunk egymásról. Milyen képmutató dolog számon kérni egy testvért, aki éppen most ért meg, vagy legfeljebb egy-két éve jár a hit útján, miközben mi évtizedek óta egy helyben topogunk. Van egy nagyon jó keresztény film, nekem ez a kedvencem, az a címe, hogy Életet menteni, és ezt már sokszor levetítettük kifiseknek is, meg más korosztályoknak is, és a film nézése közben, ugye van egy ilyen jelenet, amikor az Istent kereső fiatalember még ugye keresi az Istent, még nem adta át teljesen az életét, de már afelé halad, hogy igen, szeretne ő is Jézus követője lenni, a keresztény fiatalok között egyszer csak úgy kifakad, hogy látja az ellentmondásokat, hogy mi keresztény fiatalok vagyunk, de közben meg látja, hogy nem élnek másképpen, mint a nem keresztény fiatalok. Hogy ugyanaz a szeretetlenség, ugyanaz a bulizgassunk, mert ez az élet értelme, mert ugye mi más lenne az élet értelme, mint a bulizgatás. Ez az istenkereső fiatalember meg tudja, hogy nem, én meg már ki vagyok ebből ábrándulva, kiégtem a buzizgatásokba, belefáradtam, de most a keresztények is azt csinálják, amiből én menekülni szeretnék. És tudom, hogy van valami értékesebb, van valami jobb, amit meg kéne találni. És akkor egy kifakad, hogy hát miért jártok ide már, mint hogy a gyülekezetbe a ifjúsági istentisztelet volt ez. Miért jártok ide, ha nem akartok megváltozni? És aztán utána mondta nekem valaki, akivel együtt néztük a filmet, hogy ez engem úgy szíven talált ez a mondat a filmben. Miért jártok ide, ha nem akartok megváltozni? Úgy szíven talált, hogy át kellett gondolnom az egész életemet, hogy valóban Jézus követője vagyok? Valóban Jézus követője vagyok, vagy csak úgy ifizgetünk, táborozgatunk, bibliaórázgatunk, templomozgatunk? Ezek a dolgok csak ilyen kiegészítések a mindennapi élethez, egy kis díszítés? Vagy pedig ez az életünknek a középpontja, az életünknek a lényege. De akkor viszont valóban, ha valóban Jézus követője akarunk lenni, akkor engednünk kell a Szentléleknek, hogy változtasson. Akkor meg kell engednünk az Isten szent lelkének, hogy megváltoztassa a gondolkodásunkat, az érzéseinket, a hozzáállásunkat. Akkor meg kell engednünk az Isten szent lelkének, hogy elvegye belőlünk ezt az ítélkező, kritizáló, szeretetlen hozzáállást. Meg kell engednünk a Szentléleknek, hogy a szeretetet töltse belénk. Valaki erre megkérdezte, beszélgettünk a héten erről az igéről, hogy mi lesz vasárnap az ige, és milyen gondolataink vannak, és valaki utána megkérdezte, hogy hát mégis kellenek a jó cselekedetek az üdvösséghez? Hát akkor most hogy is van ez, hogy egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, egyedül Jézus Krisztus által? Most meg arról beszélünk, hogy azért csak nem mindegy, hogy hogyan élünk. Testvérek, ezt értenünk kell, ezt muszáj megértenünk, hogy van ez, mert ez nagyon lényeges. Nem az üdvösséghez kell a jó cselekedet. Nem azért kell a jót cselekednünk, mert majd az Isten mérlegre teszi a jót meg a rosszat, aztán az az iszlám vallás. Az iszlám követői gondolják azt, hogy majd mérlegre kerül, hogy mennyi jót tettek és mennyi rosszat, és akkor amerre billen a mérleg, majd az szerint dől el az örök sorsuk. Nem, a Biblia arról tesz tanúságot, hogy ha mérleg van, akkor mind a pokolba kerülünk. Ha a mérleg szerint ítél az Isten, akkor mind a pokolba kerülünk, mert sokkal több a rossz, mint a jó. Mert velejéig bűnös emberek vagyunk. Úgyhogy a jót nem azért kell tenni, hogy hát, ha ezzel lefizethetjük az Istent. Nem. A mérleg azért fog úgy billenni, hogy bejussunk az Isten országába, mert Jézusnak a cselekedeteit teszi oda az Isten a mérlegre. Tehát amikor ítélet lesz, amikor mérleg lesz, akkor a mi rossz cselekedeteinket Jézusnak az áldozata fogja úgy billenteni azt a mérleget, hogy bejuthassunk az Isten országába. Erről szól a keresztény hit. Erről beszél a Biblia, hogy nekünk csak a megváltásban lehet reménységünk. Jézus magára vette a bűneinket, megfizetett érte, megfizette a bűneinkért a büntetést, és semmi más nem kíván. Csak hogy ezt higgyük el és bízzunk benne. És akkor az ítéletkor úgy billen majd a mérleg, hogy mehetünk a mi mennyei atyánkhoz és a mi Úr Jézus Krisztusunkhoz. Abba a csodálatos országba. Nem a cselekedetek által nyerjük el az örök életet, de hogyha valakinek van hite, abból azért következnek a jó cselekedetek. A hitből következnek a cselekedetek is. Hát nem azt mondja az Úr Jézus, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem? a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt? Ha ott van a szívedben az Úr Jézus, hogyha a Szentlélek Isten tölt be téged, akkor nem fogod magad jól érezni a bűnben. Akkor nem fogod akarni a bűnt. Mert hogyha az Isten szent lelke él benned, akkor vágysz arra, hogy a jót tegyed, a jót válasszad. Az Isten akarata szerint. A szívbe bele van írva az Isten törvénye. Tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. És a bennünk levő Szentlélek pedig fog ösztönözni arra, és fog erőt adni ahhoz, hogy egyre inkább, ahogy telik az idő, erősödjünk a hitben, erősödjünk lelkiekben, és egyre inkább tudjuk tenni az Isten akaratát. Úgyhogy nem a cselekedetekkel kell megvásárolnunk azt, hogy tudjunk hinni, hanem fordítva, kegyelemből adja az Úr Jézus a hitet, és utána ez vezet bennünket arra, hogy tudjunk Isten akarata szerint, Isten útján járni. Miért kell akkor a törvény? A leírott törvény. Luther Márton azt mondja, hogy három haszna van a törvénynek. A nem hívőknek is tartani kell magukat valamihez. Kell törvény, hogy a nem hívőknek is legyen valami, hogy hát igen, azért ez az elvárás. Azért ne hatalmasodjon el a gonoszság, azért, amit úgy emberi erővel meg, hát azért próbálkozzunk azért, valami csak sikerül. A nem hívőknek is kell valami meder. Kell a törvény ahhoz, hogy lehessen élni ezt a földi életet. De azt írja Luther Márton, hogy a leírt törvénynek, az Isten írott törvényének az a legfontosabb feladata, hogy tudatosítja bennünk azt, hogy megváltásra szoruló bűnös emberek vagyunk, mert rádöbbenünk arra, hogy erőlködünk, és mégsem sikerül, és mégis naponta becsúszik mégis az a rossz gondolat, az a bántó szó, az a mulasztás. És akkor rádöbbenünk ezáltal, hogy összehasonlítjuk az életünket azzal, amit Isten leíratott a Bibliában, és rádöbbenünk arra, hogy megváltásra szoruló bűnös emberek vagyunk, és ez a belátás segít abban, hogy elfogadjuk Jézust megváltónknak. És a harmadik haszna a törvénynek, a írott törvénynek, hogy hívőként ne bizonytalankodjunk, hanem legyen egyértelmű számunkra, hogy mi az Isten akarata. Ne csak sejtsük, hanem bizonyosak lehessünk benne. Kedves testvérek, azt mondja az Úr Jézus, ezt még egyszer ismétlem. Arról ismerik meg, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Az, hogy mennyire van meg bennünk a hit, azt lemérhetjük azon is, hogy mennyire fejlődünk a szeretetben. És hogyha úgy látjuk, hogy egy helyben topogunk már évek óta, évtizedek óta, és nincs fejlődés az emberi kapcsolatokban, nincs fejlődés abban, hogy hogyan állunk hozzá az emberekhez, mennyire vagyunk elfogadóak, befogadóak, megértőek, irgalmas szívűek, hát akkor el lehet gondolkozni azon, hogy élő hitünk van, vagy pedig menjünk vissza a kezdőponthoz, és kezdjünk el könyörögni, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemen, mint ahogy ezt az apa mondja a bibliai történetben. Hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemen, hogy igazi élő hitem legyen, amivel beléd tudok kapaszkodni, hogy én tényleg a te követőd legyek. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod azt, hogy mi nem vagyunk különbek, mint ott abban a római gyülekezetben voltak, akik pártoskodtak, széthúzás volt, ítélkezés, megszólás. Uram, mi is ilyenek vagyunk, hogy úgy meg tudjuk ítélni, el tudjuk ítélni azt, aki mi szerintünk nem helyesen teszi a dolgokat, és a magunk hibáit meg nem tudjuk észrevenni, vagy nem akarjuk észrevenni, vagy magunkat olyan könnyen felmentjük, miközben másokat elítélünk. Uram, bocsáss meg nekünk, légy irgalmas, légy kegyelmes hozzánk, hogy, hogy elfogadjuk a másikat szeretettel, a saját bűneinket pedig meglássuk és harcoljunk ellene. A te szent lelked erejét ad nekünk, Uram, ahhoz is, hogy el tudjuk fogadni a másikat, és szeretni tudjuk a másikat, és a te szent lelked erejét ad nekünk ahhoz is, hogy a saját bűneink ellen pedig harcoljunk, hogy egyre inkább elváltozzunk a te képedre és hasonlatosságodra. Amen.